Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 164. dicséret első versszakát, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Elfoglalva, énekeljük el a 226. dicséret első és második versszakát. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Szeretett testvéreim, helyeteken maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai napra szóló kérdéseit és feleleteit.
Ötödik úrnapja, 12. kérdés. Bár Isten igazságos ítéletéből megérdemeltük az időleges és örök büntetést, hogyan szabadulhatunk meg attól, és békülhetünk meg újra Istennel? Isten igazságos követelésének maradéktalanul eleget kell tennünk, s ezért vagy nekünk, vagy másnak meg kell fizetnie. 13. kérdés. Mi magunk meg tudunk Istennek fizetni? Mi magunk semmiképpen. Ellenkezőleg. Napról napra növeljük bűnünket. 14. kérdés. Bárki más, aki hozzánk hasonlóan csupán teremtmény, megfizethet-e helyettünk? Senki sem. Először is, Isten nem akar más teremtményt büntetni amiatt, amit az ember követett el. Másodszor, nincs olyan teremtmény, aki Isten bűnt gyűlölő haragját el tudná hordozni, vagy másokat attól meg tudna szabadítani. 15. kérdés. Milyen közbenjárót és szabadítót kell tehát keresnünk? Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz. Mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is.
Köszönjük szépen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, ami a mai napon így szól hozzánk, amely a napi igénk is, és írva található Máté evangéliumának 12. fejezetében, a 9-től a 21-ig tartó verszakokban. Máté evangéliuma 12. fejezet, 9-től a 21-ig tartó verszakokban eképpen. És távozván onnan méne az ő zsinagógájukba, és ímé valahogy egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt mondván, ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. Ő pedig mondanékik, kicsoda közületek az az ember, akinek egyetlen juha van, és ha a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál, szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. Akkor mondd annak az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és olyan épélőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartanak ellene, hogyan veszíthetnék előtt. Jézus pedig észrevevén ezt, eltávozék onnan, és követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja valamindnyájukat, és megfenyegeti őket, hogy őt ismerté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsajás proféta mondása, aki így szólt, íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé, lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem törli el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Imádkozzunk testvéreim! Urunk, mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai reggelt. Légy áldott a teremtésért, gondviselő szeretetedért, az élet minden ajándékáért. Segíts minket, Urunk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és ne csak szavakkal, hanem az egész életünkkel dicsőíthessünk téged. Köszönjük, hogy a te szent fiadat elküldted értünk, hogy élhessünk általa. Légy áldott, édesatyánk, hogy egyházba, gyülekezetbe tereltél, gyűjtöttél minket, hogy egymás hitét erősítve élhessünk, és dicsőíthessünk téged. Köszönjük, hogy a te házadba, templomodba adhatunk hálát mindenért, a hétköznapjainkért, az ünnepeinkért, az örömeinkért, a fájdalmainkért, családjainkért, szeretteinkért. Szólj most hozzánk. Szólj hozzánk igéden keresztül, és rázd fel minket bénult állapotunkból. Adj nekünk megújult erőt, hitet és reménységet. Segíts minket, hogy a te világosságodban éljünk és járjunk. Jézus Krisztus segítségével, szent lelked által, légy itt közöttünk. Áldj meg minket a te jelenléteddel. Ámen. Szeretett testvérem, a gyerekek most lemennek a gyülekezeti terembe, akik itt vannak a gyerekisten tiszteletre. Mi pedig az igehirdetésre készülve énekeljük el a 464. dicséret első és második verszakait. A 464. dicséret így kezdődik, Jöjj királyom Jézusom!
Thank you.
Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 12. fejezetében, a 13. és a 15. versszakokban eképpen. Akkor mondta annak az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és olyan épél ön, mint a másik. És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala minnyájukat. Szeretett testvéreim, a mai igénkben, amit felolvastam, folytatódott a szombatnapi kérdés. Az előző leckében, tehát a tegnapi igében már a szombatnapról volt szó, a szabbátról. Jézus a tanítványaival egy szántóföldre került, és ott megéheztek közben, és kalászt téptek. Kalászt tépegettek, és a magokat ették, így csillapították az éhségüket. És a farizeusok számon kérték, hogy ezt hogy engedheti meg, és ezt miért teszik. A zsidóságban a szabát nagyon fontos volt, a mai napig. A makkabeusi harcokban egy egész csapat lemészároltatta magát, mert szabát idején támadták meg őket, és ők hívő zsidóként nem harcoltak. A rabinátus iratok 38 munkát tiltottak meg a szabbat idejére, amit tilos volt elvégezni. Ezek elsősorban a mezőgazdasági munkákra vonatkoztak, de köztük az első az aratás volt, a kalásztépés, amivel vádolták a farizeusok Jézust és a tanítványait. Szabbat idején 2000 singnél nagyobb utat tilos volt megtenni. Egy sing, egy könyökhoz, tehát az alsó kar hosszúsága egészen a középső ujjig. Tehát Jézus a tanítványaival úton volt, és már az előző leckerészben, az előző történetben napirendre került ez a szombat kérdés. Ez folytatódik a mai történetünkben is. A farizeusok számon kérik. Egyébként a mózesi törvényekben így hangzik. Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezd el és szaggatod a kalásokat, de sarlóval ne vágj bele. Tehát megengedett volt a mózesi törvények szerint, hogy a kalászt kézzel letépjék, de a tiltás már a sarlóra vonatkozott. Mindez 2000 évvel ezelőtt történt. Eszembe jutott, ahogy készültem erre a mai igehirdetésre, a mai napra, amikor a 90-es évek végén egy teológus társasággal a Szentföldön jártunk. Mi tulajdonképpen nem is gondoltunk igazán arra, és ezen a látogatásunkon az egyik nap, amit Jeruzsálemben töltöttünk, szabbat idejére esett. Mi teljesen gyanútlanul pénteken délelőtt elindultunk Jeruzsálembe, és akkor még semmi különös dolgot nem vettünk észre, hanem úgy dél körül elkezdték lehúzni a redőnyöket, összetakarítottak mindent rendkívül precízen. Egy darab szemét nem volt található a földön. A lényeg, hogy teljesen megállt az élet. És akkor kezdtünk rájönni, hogy hát péntek van. Ugyanis a szabbát péntek naplementétől szombat naplementéig tart. Teljesen megállt az élet, nem volt közlekedés. Ez csak annyiból volt kellemetlen, hogy a szállodánk körülbelül 4 kilométerre volt Jeruzsálem belvárosától, és hát a nap végére egy kicsit elfáradva hazasétáltunk. De amikor délután már ott voltunk Jeruzsálemben, a legkülönfélébb ruhákban 5 óra körül megindultak a zsinagógákba. Mindenki, ahová tartozott. Nagyon szép élmény volt, soha nem felejtem el. Tehát a szabbát a mai napig is nagyon fontos a zsidók embereknek. Jézus bement a zsinagógába az írás szerint, és ott találkozott ezzel a száradt kezű béna emberrel. De ott voltak a farizeusok is. Gondoljunk csak ennek a szegény embernek az akkori életére. Nyilvánvaló, hogy az állapota miatt már nagyon sok nehézség érte, nagyon sok hátrány. Valószínűleg, illetve egyértelmű, hogy nem tudott dolgozni, nem tudta eltartani a családját, sok mellőzés és sok megaláztatás érte. Elment a zsinagógába, hogy erőre kapjon. És Jézus éppen akkor ment be. Meglátta őt, és meggyógyította. Ez a történet az Isten tiszteletről szól. Isten tisztelet van a zsinagógába, ahová Jézus is megérkezik. De már érezhető, ahogy leírja az írás, hogy a farizeusok vadásznak Jézusra, provokálják. Provokálják, hogy mit gondol és mit mond a szabbátról. Az volt a céljuk, hogy a törvény nevében vádat emeljenek ellene. De Jézus, ahogy szokta és ahogy szerette is, példázattal felelt. Akinek egyetlen juha van, és szombaton a verembe esik, nem menti el ki. És azt mondta a száradkezű embernek, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult. Olyan lett, mint a másik. Mindez tehát ott történt az Isten tiszteleten. Meggyógyult, mert találkozott Jézussal. Az ő számára az Isten tiszteleten megtörtént a teljes gyógyulás, a lelki és a testi is. Nem véletlenül van az evangéliumokban leírva a gyógyítási csodák sorozata, hogy Jézus meggyógyította a sántát, meggyógyította az ördöngőst, a leprásokat, a vakot, a vérfolyásos asszonyt, a gutaütöttet és mindenféle betegséget az őt követők között. Ez a sok csoda a bizonyítéka annak, hogy Isten Jézuson keresztül gyógyítani akar minket. Gyógyítani akar és belenyúlni az életünkben. Jézusban a Teremtő Isten gyógyító ereje jelenik meg. És most itt vagyunk mi is az Isten tiszteleten. Miért jövünk ide az Úrházába? Szokásból. Lelki megnyugvást keresünk? Mert ez a keresztény életrendje? Vagy csak lelkiismeret fúdalásból, hogy olykor azért mégiscsak el kell jönni a templomba? Vagy igazán gyógyulni akarunk és találkozni az Úrral? Mindenki maga tudja, hogy mit jelent neki az Úrnapja, hogy mit jelent a vasárnap. Az Úrnapján, az Úrházában kapjuk meg azt a lelki erőt, megújulást, amire mindannyiunknak szükségünk van, hogy el tudjuk viselni a hétköznapjaink terheit, gondjait, örömeink hordozására. Itt halljuk igazán Isten szavát, és az igén keresztül adja vigasztalását, útmutatásait, tanácsait. Mert a templom az Úrral való találkozás helyszíne, misztériume. Ezt mindannyian tudjuk és érezzük. Az igei történetben egy csoda történt. Egy magát már teljesen feladó, megalázott ember csodája, aki a templomban találkozott Jézussal, az Úrral, és az élete teljesen megváltozott. Teljesen. De ezt a csodát azt hiszem már több millió ember átélte különböző templomokban a világon. Az Istennel való találkozás örömét, amikor nem úgy megy ki az ember ebből a házból, az új templomból, ahogy érkezett. A beteljesedés örömét, a magára találás, a Jézussal való találkozás örömét. Hogy mit jelent a templom, azt gondolom, ezt mindannyian megérezhettük az elmúlt két évben, amikor nem jöhettünk, nem lehettünk itt a közösségben, nem imádkozhattunk együtt, nem úrvacsorázhattunk, nem lehettünk itt az ünnepeinken, nem énekelhettük el karácsonykor a csendes éjt, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak a karácsonyi ünnep kezdete. Nem érezhettük Jézus jelenlétét, Isten jelenlétét, amikor, ha belépünk ebbe a házba, mindannyiunkat megérint, mert ez itt egészen más, semmihez nem hasonlítható. Testvéreim, ahol Jézus megjelenik, ott Isten tisztelet van. A zsinagógában is az volt, mert Jézus által megérezzük Isten szeretetét, bűnbocsátó, gyógyító kegyelmét. Jézus azt kérdezte a farizeusoktól, hogy szombatnapon, ha a verembe esik az egyetlen juhod, akkor kimented-e azt? Tehát Jézus számára mi az ő egyetlenei vagyunk, egyenként, az általa számon tartott juhai, tanítványai. Minden tud rólunk. Az övéi vagyunk, akikről minden tud. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. A szárad kezű is az volt, az ő egyetlene, és mi is azok vagyunk mindannyian, hiszen drága áron fizetett értünk, az életével, tehát nem is mond le rólunk. Nincs olyan mély verem, nincs olyan tiltás, ahonnan és amikor ő ne nyúlna értünk, ne jönne utánunk, és ne mentene meg minket, ahonnan ne tudna kimenteni. Mert azért jött, hogy az elveszettet, a tévelygőt megtalálja és megmentse. Az akkori tanítványai, a követői, kérgeskezű emberek, halászok voltak, akik nehéz munkát végeztek, küzdtek az élet mindenféle problémájával, kétségbe esettek voltak, számkivetettek. És milyenek vagyunk mi, az ő mai tanítványai, az őt követői? Sokszor reménytelen, elviselhetetlen problémákkal küzdő emberek vagyunk mi is. És szükségünk van, hogy Jézussal találkozzunk. Azt hiszem, hogy semmi sem változott, ha erre belegondolunk, hogy milyenek voltak az akkori tanítványai, és milyenek vagyunk mi ma, most. Csak a körülményeink változtak, a körülmények, amiben élünk. De mi magunk ugyanolyan esendő, ugyanolyan emberek vagyunk, gyengék és esendőek, akiknek Jézusra van szüksége, aki előtt nincs lehetetlen, és nincs soha semmi akadály. Mert ő a poklokig leszállt értünk, hogy az övéi közül egyetlent se veszítsen el, egyetlent se. Nem is vitatkozik, hanem kimegy, és cselekszik. Azt mondta a béna kezűnek, nyújtsd ki a kezed. Én megszabadítlak a lelki tehertől, megtanítlak újra hinni, remélni, szeretni, megbocsátani, mert egyedül akkor sem volt az ember képes rá, és ma sem. Hiszen a szabadítás, a megváltás is az egyetlen által ment végbe. Tehát hogy ne küzdene ő minden egyetlenért? Akik itt vagyunk a templomban, a mennyei orvos rendelőjében, hagyjuk-e, hogy az ige minden egyes alkalommal a lelkünk mélyeig hatoljon, vagy el vagyunk foglalva egyéb gondolatokkal, vagy hagyjuk, hogy Isten igéje, az ő üzenetei cselekedettei váljanak a mi életünkben. Az ige rólunk szól. Mielőtt elkezdenénk sajnálni ezt a szegény embert a béna kezével, gondoljunk csak a beszáradt, megfáradt lelkünkre, a füstbe ment elképzelésekre, a feladott álmokra, a kérges szívünkre, az önző gondolatainkra, a hiányra, amit nem pótol semmi, hiába próbáljuk a legkülönfélébb pótcselekvéseket kitalálni. Egyszer megkérdeztem egy kedves ismerősömet, aki a város másik pontján lakik, hogy és egy másik gyülekezetbe jár értelemszerűen, hogy mi volt nálatok az ige. Felhívtam vasárnap délután, és azt mondta, nem emlékszik rá, mert éppen megcsörrent a telefonja, és azt próbálta kikapcsolni. Hogy ülünk itt a templomban? Milyen gondolattal, milyen érzésekkel vagyunk itt, amikor belépünk? Érezzük-e, hogy milyen szükségünk van a változásra? Igaz, hogy ebben a járványos időben Nagyon sok szorongás és félelem volt körülöttünk. Féltünk a betegségtől. Jobban bezárkóztunk. Elkényelmesedtünk, hiszen otthon is meg tudjuk nézni az Isten tiszteletet. Az alkalmakon ugyanúgy részt vehetünk online rendszerbe. Tehát lelassultunk, de egy kicsit úgy le is bénultunk. És azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy hogy is vagyunk mi igazán a hitünkkel. Kétségtelen, hogy nem voltak közösségi élményeink, amik mind-mind nagyon hiányoznak. Mert most már vannak lehetőségeink, és milyen jó, amikor vannak ilyen közösségi esetek, esték, és újra együtt lehetünk. Újra együtt lehetünk Isten templomában. Itt vagyunk a mennyei orvosrendelőjében, és Jézus minket is meg akar gyógyítani, a lelkünket. A lelkünkön keresztül akarja megnyitni az energiáinkat, a hitünket, a reménységünket, a szeretetünket, és ezt mondja, mindannyiunkhoz így szól, nyújtsd ki a kezed. És ha kinyújtjuk, akkor megindul valami csodálatos folyamat. Ez történt a gutaütöttel is. Azt mondta neki Jézus, bízzál fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Jézus a beteg lelkünket gyógyítja, magát adja, hogy rajta keresztül formálja a mi életünket, és az isteni energia kezdjen el működni a mi lelkeinkben, szíveinkben, érzéseinkben, hogy a reménységtől legyen újra duzzadó a mi elképzeléseink, a terveink, hogy a régi arcunk eltűnjön, és ez az új, valami új, új kezdődjön el, hogy láthatóvá legyen valami krisztusi, hiszen így kezdődött el a teremtés. Így kezd a Szentírás első lapjain, ezt olvashatjuk a Mózes első könyvében. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá. Nézzünk a tükörbe, testvéreim. Nézzünk egymásra. Nézzünk szét a világban. Látható rajtunk valami krisztusi? Vagy valami egészen más? Látható rajtunk alázat, szelídség, szeretet? És elhangzik a gyönyörű Ézsajási profécia a 20. versben. A megrepedezett nátat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. A nád sokszínűségét már az ókorban felfedezték. Papírt, kosarakat, szőnyegeket készítettek belőle. Nagyon sok mindenre lehetett használni, hiszen ezt mi is ismerjük. Itt a mi országunkban is a nádat nagyon sok mindenre használják. Egészen addig, amíg meg nem reped. Mert ha megreped, a nád teljesen használhatatlanná válik, és már semmire sem jó. De Jézus nem mond le a megrepett nádról, a megrepett nádszálakról. Ő a horzsolások, a sérülések, a mélysebek gyógyítója. A mélysebeké, amiket rejtegetünk egymás elől. De ő látja, és a gondjaiba veszi a sérült nádszálat. És nem oltja ki hitünk pislákoló fényét, hanem megerősíti. Jézus nagyon jól tudja, pontosan tudja, hogy milyen törékeny az emberi élet. Folyamatosan jönnek a repedések és a törések. Ő gyógyítani jött. Az ige így hangzik a 15. versben. Nagy sokaság követte őt, és ő meggyógyította mindnyájunkat. Minket is. Újra és újra. Itt van köztünk, aki a legtitkosabb, legmélyebb problémát is meg akarja, és meg tudja javítani. Én nem tudom, testvéreim, kinek mi a problémája, és mi a baja. Hol van az a pont, ahol mindig kiújul valami? Hol van az a gátszakadás, ami újra és újra feltör, és átszakad? Mi az a hajlam, az a félelem, aminek a leküzdésére kevés az emberi erő? Mi az a belső feszültség, ami felemészti az emberi energiát? Ami miatt hiába igyekszünk, ha igyekszünk egyáltalán, képtelenek vagyunk legyőzni. A bénaság, a gyógyíthatatlan betegség, a fájdalom okos tanácsokkal, parancsokkal és elméletekkel, de még gyógyszerekkel sem gyógyítható. Arról szól ez az ige, azt üzeni mindannyiunk számára Jézus, hogy ő meggyógyít. Ő képes rá, mert nincs előtte lehetetlen. Ahogy az elszáradt kezű embert is meggyógyította a templomban. És mindenkit, így hangzik az igében, mindenkit, aki utána ment, meggyógyított. Jézus maga is mondta, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Aki Jézushoz ment, és aki Jézushoz jött, ide a templomba, az meggyógyul. Meggyógyul a lelke, a szeme, a látása, kezdi szépnek látni azt, amire korábban rá sem tudott nézni, mert a világ szebbé válik körülötte. Rácsodálkozik, mert már nem a saját szemével lát, hanem Jézus szemével kezdi nézni a világot és a másik embert. A merev, béna kéz megmozdul, tud adni, segíteni, simogatni. Ha azért jövünk a templomba, hogy találkozzunk Jézus gyógyító szeretetével, a csoda ma is megtörténik. Elindul egy gyógyulási folyamat. Aki feltétel nélkül bízik benne, és nem csak azért jön, hogy a gyülekezeti közösségben elmondjon egy imát, hanem alázattal kéri az ő erejét, és rábízza magát, ez már magában gyógyulás. Mert mi is történt? A béna ember már nem a betegségétől függött többé, függetlenné vált. Felszabadult egy olyan nyomás alól, aminek a terhét cipelte. Már nem a saját problémájával foglalkozik egész nap, hogy ő milyen szerencsétlen, hogy nem tud csinálni semmit, mert Jézus akaratától, az ő gyógyító akaratától függ már. Felszabadult a nyomás alól. A mennyei orvos mindannyiunkat felszabadít, testvéreim, és nyugodtan rábízhatjuk az egész életünket. Ehhez csak annyi kell, hogy teljes odaadással és bizalommal nyújtsuk ki a kezünket. A vele való személyes kapcsolat meghozza a gyógyulást. Átveszi magára a bajainkat, hogy átadja nekünk az ő életét és erejét. De itt még nincs vége a történetnek. Jézus a gyógyult embernek azt mondta, megparancsolta, hogy ne beszéljen róla, hanem mutassa meg magát. Hogy is van ez? Aki tehát Jézus által meggyógyult, ne beszéljen arról mindent össze-vissza, hogy ez történt, ezt mondta, azt csinálta, hanem menjen és mutassa meg magát, hogy ő már valóban gyógyult, ő már más lett, ő már teljesen más lett, mert vak volt, és most már lát. Hálátlan volt, és most már hála van a szívében. Önző volt, de most már minden szolgálatra kész. Mutassa meg, hogy Jézus formáló kezében, gyógyító erejében kezd olyanná válni, ami ennek teremtetett. Az eltorzult kép más, kezd kisimulni, néha láthatóvá válik rajta valami eredeti, valami krisztusi, és már betöltheti azt a küldetést, azt a szerepét, amire az Úr elküldte erre a földre. Csoda ez, testvérek? Igen, az. Csoda. Jézus csodája. Mindannyiunk életében, akik feltétlen bizalommal fordulunk hozzá, megtörténhet. Felszabadít minket a bénaságtól, a félelmeinkből, a szorongásainkból. Ehhez semmi más nem kell, csak amit ő mondott. Nyújtsd ki a kezed. Jézus segítségével képesek leszünk arra, hogy legyőzzük önmagunkat. irányt váltsunk, és méltóvá váljunk a küldetésünkre, és kirajzolódjon rajtunk az a kép más, a teremtett kép más. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére az előbb elkezdett 464. dicséret harmadik és negyedik verszakaival. Csendesedjünk el, testvérek, és vigyük kéréseinket az Úr elé. Amen. Imádkozzunk közösen is. Urunk, mennyei édesatyánk, áldjuk a te szent nevedet. Légy áldott a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Légy áldott a te igéd üzenetéért, hogy ébredjünk fel, ébredjünk lelki bénultságunkból, és méltóak legyünk a te elhívásodhoz. Bocsáss meg nekünk, hogy engedjük nagyon sokszor, hogy lehúzzanak minket a mi földi dolgaink, életünk problémái, és nem vesszük észre a te kegyelmed nagyságát. Segíts nekünk, hogy a te akaratodnak engedelmeskedjünk. Adj Urunk annyi erőt, hogy kinyújthassuk a kezünket feléd, mert ha erre képesek vagyunk, már minden megváltozik, minden a miénk. Adj nekünk élő reménységet, hitünk megújulását. Eléd hozzuk gyülekezetünk életét, közösségünket, betegeinket, akik még betegségben szenvednek, és akiket már meggyógyítottál. Eléd hozzuk az emberi kapcsolatunk problémáit. Könyörülj rajtunk, édesatyánk! Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy gyülekezetbe tereltél minket, és közösen adhatunk neked hálát. Urunk, eléd hozzuk kereszténységünket, az üldözött keresztényeket. Eléd hozom a lepramisszió szolgálatát. Áld meg az ő munkájukat és áldozatos tevékenységüket. És áld meg minket, a mi magyarságunkat, nemzetünket, egyházunk és országunk vezetőit. Te adj nekük bölcsességet minden döntésüknél. Könyörülő szereteteddel áldj meg minket. A Szent Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk étkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Megemlítem nektek az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Hallgassuk meg a hirdetéseket, ahogy az imádságban már hallottátok, ma van a leprások vasárnapja, az iratmissziós asztalnál lehet hozzájárulni a gyülekezet adományához. Csütörtökön, 27-én, este 6 órakor volt egy nagyon lesújtó és egy nagyon felemelő program. Azbej Trisztán áramtitkár úr a keresztény üldözésről és Magyarország segítségnyújtásáról beszélt. Köszönjük minden testvérnek, aki itt volt és segítkezett ennek a levezetésében. Azért mondtam, hogy lesújtó és felemelő, mert akik itt voltak, hallhattuk, hogy milyen szörnyű az üldözött keresztények. 360 millió üldözött keresztényről beszélünk. És láttunk videót, felvételeket, és ez bizony nagyon lesújtó volt. De ugyanakkor felemelő volt, ahogy mondtam, Magyarország segítsége, hogy tulajdonképpen kiderült, hogy igazán csak a mi segítségünkre támaszkodhatnak. Magyarország nyújtja nekik a Hungary Helps szervezeten keresztül anyagi és fizikai és értelemszerűen lelki segítséget is. És ez valóban felemelő volt. Megemlíteném a heti alkalmainkat, a szokásos alkalmakat. Kedden 6 órakor van kórus próba, kórus találkozó. Szerdán 10 órakor a gyülekezeti teremben lesz bibliaóra, és este 6 órakor felnőtt konfirmáció, ez is szerdán van. Szintén szerdán 19 óra, 15-kor van bibliaóra a Zoom alkalmazásával. Pénteken lesz megtartva a konfirmációs alkalom, és jövő vasárnap 10 órakor, ahogy ma is, istentisztelet és gyermekistentisztelet lesz. Énekeljük el a záróénekünket, amelyik a 471. dicséret, az első két versszaka, Felbarátrim, drága Jézus zászlaja alatt. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét ti reátok, és adjon nektek békességet. Amen.